Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünket folytatjuk a 342-es számú énekkel, ezt keressük ki. 342-es számú ének első versszakát, majd 4., 5., 6. versszakát énekeljük. Tehát 342-es számú ének első, 4., 5. és 6. versszakát.
Áldjátok Istent, megőzönve mindent, végtelen hála örömének szálljon, égjen a szívünk égi szent oltáron, áldjátok Istent. Isteni terved vezetése mellett, csak igaz úton kegyelembe járjunk, ne legyen ebben semmi akadályunk, áldjátok Istent. Sekkencs a jóra, ügyeljünk szent szódra, adj erőt nékünk, hogy kövessünk téged, készséges szívvel szolgálhassunk néked, áldjátok Istent. Adj nekünk hitet, engedelmességet, add, hogy az intést elfogadja szívünk, hűséggel, hittel, szent művedét éljünk, áldjátok Istent.
Igét Mózes második könyvéből olvasok, 31. fejezet, és onnan a 12. verstől. Azután szól az Úr Mózesnek mondván, te szólj az Izrael fiainak mondván, az én szombatimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Megtartsátok azért a szombatot, mert szent az ti néktek, aki azt megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki az ő népe közül. 6 napon munkálkodjanak, a 7. nap pedig a nyugodalomnak szombatja, az Úrnak szentelt nap. Valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék. Megtartsák azért az Izrael fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre örök szövetségül. Legyen közöttem is az Izrael fiai között örök jel ez, mert 6 napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, 7. napon pedig megszűnt és megnyugodott. Boruljunk térdre és együttesen imádkozzunk. Édes Atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy megemlékezhetünk a szombatnapról, amikor megnyugodtál teremtésedből, amikor mindent megalkottál szépen és rendben. Köszönjük, hogy megismertetted velünk ezt az igazságot, megismertetted velünk a te nyugalomnapodat, és most itt lehetünk közösen együtt ebben a helyiségben, amit a te imádságod házának mondhatunk most ezen a napon. Atyán, köszönjük, hogy végigkísértél bennünket az elmúlt héten, megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy segítettél bennünket nehézségeinkben, megőriztél és vezettél minket. Velünk voltál örömeinkben is, és bátorítottál bennünket nehézségeinkben. Hálásak vagyunk, hogy igédet hallgatván összejöhetünk most itt, hogy még így is nyugalomban telhet ez a napunk, és van hova összegyűlhessünk. Atyán, kérünk a te lelkedért, hogy segíts bennünket megérteni, meghallani az igét. Segíts testvérünket, Noémit, aki majd az igét szólja. Add, hogy a te lelked vezesse, a te lelked adja az ő ajkára a szavakat, és minden te általa történhessen most ezen a délelőttön, és majd délután arra kérünk, hogy te segíts elrendeznünk majd a játszóházat, és látod, kicsit nehezebbek a körülmények, de tudjuk, hogy neked tetsző dolog ez, és bízunk abban, hogy segíteni fogsz nekünk ebben. Szeretnénk imádkozni is, gyülekezetünkért, más gyülekezetekért, testvérekért, így felemeljük a szavunkat a Tiborszállási Adventista Általános Iskola és Óvodáért, a Rákos Csabai gyülekezetért, Szilvási András testvérünkért, Hajdúböszörményen, Hajdúhatházon, Szilasi Zoltán és Restás Lászlóért, valamint Kis György Imréért. Arra kérünk, te segítsd ezeket a gyülekezeteket, intézményeket, lelkészeket és minden egyes tagot, akik itt dolgoznak és élnek. Te segítsd őket, és te vezesd őket a menny felé vezető úton. Ugyanezt szeretnénk kérni gyülekezetünkből, Nyilas Miklósért is. Hálásak vagyunk érte, hogy itt lehet és gyarapítja gyülekezetünket, és szeretnénk kérni téged arra, hogy továbbra is vezesd őt, továbbra is te irányíts, te munkálkodj az ő szívében, és te segítsd őt, hogy majd boldog örömmel találkozhasson majd te veled. Atyán, köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és mégis még inkább köszönjük, hogy nem arra nézel, hogy mennyire méltatlanok vagyunk mindehez, hanem arra, hogy Jézus meghalt értünk, és mi az ő nevében járulhattunk most te eléd. Amen.
Amen.
Mielőtt összegyűjtenénk az adományokat tizedelinket, felolvasom az ehhez szóló részt. Az adakozás célja generálkonferencia, világmisszió, következő szombaton pedig a helyi gyülekezetért, amit már említettük, nem itt fog zajlani a jövőheti istentisztelet. Máté 28. fejezete 19. 20. vers. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tudtátok, hogy a 7,4 milliárd lakost számláló világunkban 16.500 népcsoport létezik? És tudtátok azt, hogy a 6700 embercsoportban élő 3,1 milliárd ember között, vagyis a világ lakosságának 42%-ában szinte egyáltalán nincs keresztény jelenlét. Évente kétszer gyűjtünk adományt a szombati istentiszteleten, hogy támogassuk a misszió munkát szerte a világon, és ma van az egyik ilyen nap. Ezzel segítjük a misszionáriusokat, kórházakat, klinikákat, iskolákat és gyülekezeteket, valamint könyvek nyomtatását és rádióműsorok készítését is, hogy azok az emberek, akik egyébként nem hallottak volna Jézusról, saját nyelvükön olvashassanak és hallhassanak róla. Ma különleges lehetőségünk van támogatni Isten reményt és szeretetet adó üzenetének terjesztését. Támogatásotok sokat jelent. Köszönjük, hogy támogatjátok a világmissziós adományokat, hogy elérjük a szükségben levő világot. Imádság. Drága Urunk, köszönjük az előjogot, hogy ismerhetünk téged. Fogadd el hálaadományainkat, és adjad, hogy ennek hatása növekedjen a misszió területeken. Amen.
Amen.
És most gyűjtsük össze tizedeinket és adományainkat. Az énekünket pedig énekeljük.
Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mindörökre.
A hálaikért az 1 Korintus 15:57-ből a következő szerint olvasom. Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Szent fiad Jézus Krisztus által állunk meg szent színed előtt, és a szent lelkeddel imádkozunk hozzád. Hálával köszönjük meg hozzánk való mindenkori jóságodat. Hálával köszönjük meg a te jelenlétedet az életünkben, a te megnyilvánulásodat az életünkben, a mennyei bölcsességet, amivel felismertük a te áldásaidat, és azokat el is tudtuk fogadni a te kezedből. Hálával tesszük szent színed elé tizedeinket, adományainkat, kérjük mindenre a te áldásodat, de kérjük Jézus nevében, hogy a hátra maradott részen is tartsd meg a te áldásodat, és a te kegyelmed maradjon mi rajtunk a továbbiakban is. Jézus Krisztus által kérjük mindezt Jézus Krisztus kiontott vérének dicsőségére. Amen.
Amen. Amen.
A csendes óceán déli részén ott a Pápua Új-Guinea szomszédságában a Salamon-szigetek néven ismert 990 vulkáni sziget egyikén történt. Ugye jól tudjuk, hogy ezek az őslakosok hát ilyen vad népek voltak, kannibálok, vagy hát legalábbis nagy dicsőség volt a számukra, ha megölhettek egy idegent. Főleg a fehérekre haragudtak nagyon, mivel hogy az 1500-as évektől hát nagyon sok rosszat kaptak a fehérektől. Rabszolgaságba vitték őket, illetve betegségeket is hurcoltak be oda hozzájuk. Így tulajdonképpen dicsőség volt, ha megölhettek egy fehér embert. Most az egyik szigeten már akkoriban működött egy adventista misszió, gyerekiskolát tartottak, és a gyerekek ott tanulhattak. Úgy hívták, hogy Tatau nagyfőnök, ez ő tért meg, és az ő szigetén volt erre lehetőség. És egy McLaren nevezetű adventista misszionárius tanított ott a gyermekeket, és egyszer úgy döntött, hogy a gyerekekkel együtt hát csónakba szállnak, és átmennek egy másik szigetre, Mustaura, a számos szigetek egyikére. És hát azonban ismerték ugye ezt a vadságot, tudták, hogy mi van, ezért nem mertek a szigetre lépni, mikor odaértek, hanem McLaren a gyerekekkel együtt hát imádkozott, hogy Uram, te légy az, aki megmutatod, hogy hogyan és mi történjen. Hát kis idő múlva rengeteg kenu vette őket körbe, és a kenuba ülő harci díszekben lévő vad harcosok lögdösték a hajójukat, és azt mondogatták, skandálták, hogy menj haza, menj haza. Mivel, hogy ugye hát szigetekbeli gyerekek is ültek a csónakba, talán ezért nem támadták meg rögtön, hanem hát el akarták zavarni. És ekkor az úr azt a ötletet adta McLarennek, hogy énekeljenek. És hát ezek a gyerekek ugye már ismerték ezeket az énekeket, és az egyik, az első ének az az volt, hogy Jézussal biztonságban elmehetünk bárhova. És hát mondta a gyerekeknek, hogy ezt énekeljék, és elkezdték énekelni. És aztán, amikor ugye vége lett, akkor mondták a következőt, és énekeltek tovább. De azt vették észre ugyan, hogy megszűnt a hajójuk elleni támadás, de nem tágult a kör, és hát ezért hát énekeltek tovább. Ez délelőtt folyamán kezdtek el énekelni, és egész napra mentéig énekeltek. Hát mikor elfogyott a repertoár, akkor kezdték előről. És énekeltek, aztán este, naplemente után elmentek haza a szigetükre a kenusok. Ők pedig hát várták, hogy mi legyen, mit mond Isten. Másnap reggel, kora reggel jött a szigetnek a nagyfőnöke, teljes harci pompába, díszbe, öltözve, és azt mondta nekik, hogy tanítsd meg az én gyermekeimet is énekelni. Mondta nekik McLaren, hogy nagyon szívesen, de ehhez az kell, hogy először iskolát építsünk a szigeteden, és a gyerekek ott megtanuljanak írni, olvasni, és akkor megtanítjuk nekik ezeket az énekeket is. És hát így történt, hogy először iskolát nyitottak ott, és utána megtanították ezeket a gyerekeket is énekelni. Úgyhogy most akkor a gyerekeknek ezt elmondtam, hogy milyen jó az Úrra hallgatni, mert amikor az Úrra hallgatsz, akkor pontosan az történik, amit Isten akar, és Isten azt akarta, hogy ezek az emberek is megtérjenek, és bizonyára, ha valami mást mondtak volna, vagy tettek volna, akkor ezek az emberek megtámadják őket, és talán fölkoncolják. Így viszont egy újabb misszióközpont alakult ezen a szigeten is.
Köszönjük szépen!
Kedves Noémi, akkor itt is köszöntelek a gyülekezet nevében, örülünk, hogy ismét eljöttél, és áldja az Úr a szolgálatodat, ahogy ezt megkértük is.
Köszönöm szépen neked is, Orsi, meg a meghívást. Viktor hívott fel pár héttel ezelőtt, hogy tudnék eljönni, és örömmel mondtam, hogy szeretettel jövök hozzátok. Többségeteket ismerem, sokatokat névről is, meg innen, onnan, amonnan, de azért vannak új arcok számomra. Úgyhogy röviden csak annyit magamról, hogy a Pest-Lőrinci gyülekezetbe járok. Nem vagyok lelkész, hanem önkéntes szolgálattevő vagyok, A polgári foglalkozásomat tekintve pedig tanítónő vagyok, tehát már mondjuk én itthon érzem magam egy ilyen közegben teljesen. Mondtam is, hogy ez egy hatalmas nagy könyvtár egy átlagos iskolához képest, hogy három helyen is. Úgyhogy nekem ez ilyen hazai pálya egy picikét. És szeretném tolmácsolni a gyülekezetünknek is a szeretetteljes üdvözletét, szeretettel köszöntenek benneteket, és a Jóisten áldását kívánják. És hallottam, hogy ugye jövő hét iskolai szünet problémát okoz. Aki nem tudja még, hogy hová menjen, azt szeretettel várjuk Lőrincen. Aki volt már, ott tudja, hogy egy szeretetteljes kis közösség, úgyhogy mindenkinek örülünk. A mai alkalommal pedig az éneket tudatosan választottam pont ezt, mert egy picit egy olyan Zsoltárról szeretnék veletek közösen gondolkodni, ami az örömről és a Jóistennek való hálaadásról szól, és ez pedig a 107. Zsoltár, ami azt az alcímet kapta a régi Károli fordítás szerint, hogy a megváltottak hála éneke. Én régen, megmondom őszintén, nem sokat foglalkoztam ezzel a Zsoltárral, mert azt gondoltam, hogy ez a zsidó népnek szól, az ő történelmükkel kapcsolatban, ahogy ők megélték az életüket, az Istennel való együttjárásukat, illetve az Istentől való elfordulásukat, és hogy hogyan alakult az ő életük, míg nem az utóbbi időben nagyon sokat elkezdtem ezzel a Zsoltárral foglalkozni, és rájöttem arra, hogy ez igenis nagyon is nekünk szól, és rólunk szól, és szeretném ezt végig beszélni veletek, úgyhogy kérlek is, hogy akinél van Biblia, kövesse nyomon, mert rá fogtok jönni, hogy mennyire napjainkban is ez igaz mindnyájunkra. Még közeledik a húsvét ünnepe, ezért is nem lesz itt sem tanítás, és a mai tanulmány kapcsán is arról beszélgettünk, hogy milyen üzenetet is hordoz nekünk a feltámadás, milyen üzenetet tolmácsol nekünk a Szentírás. Ugye azt az üzenetet, hogy van reménység mindnyájunk számára, van szabadulás, van feltámadás, van örök élet, van mindnyájunknak a számára egy új élet, egy új kezdetnek a lehetősége, és egy szabadulás reménysége méghozzá Krisztusban. Erről szól rögtön az első három vers. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorongatónak kezéből, és akiket összegyűjtött a különböző földekről, napkelet és napnyugat felől, északról és a tenger felől. A Zsoltáros rögtön arra hívja fel a figyelmünket, hogy adjunk hálát ezért. Ez legyen a mi gondolataink központjában minden nap. Mert mit mond? Hogy mert jó, örökké való az ő kegyelme, vagy egy más fordítás szerint az ő hűséges szeretete. Ugye ez is mennyire kifejező, hogy nem akármilyen szeretettel, hűséges szeretettel szeret bennünket, akkor is, hogyha mi nem így viszonyulunk hozzá. A mi szeretetünktől, vagy viszont szeretetünktől független az ő szeretete. Ő már előbb szeretett minket, mint ahogy mi szerettük volna őt, vagy ahogy mi ismertük volna. Ugye erről beszélgettünk is, hogyha visszatekintünk az életünk korábbi szakaszaira, akkor látjuk meg az ő kegyelmét irántunk. És azt mondja, hogy ennek a tudatában kell, hogy éljük a hétköznapjainkat. És hogy a mi hívői életünk az az örömnek és a hálának az élete legyen. Olyan sokszor látom azt, hogy hívő emberek kicsit mártírként járnak elnek az emberek között, és minthogyha az valami kicsit olyan búzs dolog lenne, meg egy kicsit olyan kegyes dolog lenne, amihez nem tartozik hozzá az, hogy örülünk. Pedig hát kinek van nagyobb öröme, mint annak, aki tudja, hogy szabadulása van. Szabadulása van a régi énjétől, szabadulása van azoktól a kötelékektől, amik eddig esetleg megkötözték. Hogy egy örök élet reménysége van előtte, és ezt kell sugároznunk mindazok felé, akik között élünk és mozgunk. Ugye ezt mondják az Úr megváltottai, akiket a szorongató kezéből megváltott. Ugye mindannyian tudjuk, ki ez a szorongató, aki minden napunkban szorongat bennünket. kit így, kit úgy, erről is beszélgettünk, hogy mindenkinek tudja a gyenge pontját, és mindannyiunknak tudja, hogy hol kell belenyúlnia úgy az életébe, hogy az fájjon. És azt mondja, meg tud menteni, és meg is mentett ettől a szorongatótól. És hogy ő minden időben, minden helyen hozzátérőnek kegyelmez. Ugye beszéltél itt a törzsi népekről. Nincs olyan helye a világnak, ahol őt ne ismernék majd meg, ezt mondja az ige, hogy addig nem jön el, míg meg nem ismeri minden nép, akármilyen eldugott helyen is legyen, és hogy mindenkinek ott van a reménység és az öröm üzenet, hogy ővé lehet az örök élet reménysége Krisztusban. Nincs kivétel. Ő mindnyájunkért odaáldozta az ő életét. Ha egyedül lettünk volna akkor is, ha sokan vagyunk akkor is, ezt az áldozatot már meghozta értünk. És hogy ez az áldozat, ez olyan végtelen szeretetről tanúskodik, amit mi emberi értelemmel fel sem tudunk fogni. Mert a mi önző természetünk nem képes ilyen áldozatot hozni a másikért. És azt mondja, hogy még akkor is, hogyha különböző földekről összegyűjt a szorongató kezéből, vagyis akkor is ez örömmel kell, hogy eltöltsön, hogyha nehéz az életünk. Ugye erről is beszélgettünk, hogy mindenkinek megvannak a maga nehézségei, küzdelmei, fájdalmai, gondjai. És azt mondja a Zsoltáros, hogy akkor is magasztald, mert ott van a megváltó, aki végtelenül szeret, mindennél jobban, kimondhatatlanul. És ennek ellenére is ezt vallják a megváltottak, hogy magasztaljátok az Urat. Ezzel indul a Zsoltár, hogy ő nem változtatja meg a szeretetét irántunk semmi módon, mindig hűséges marad. De hogyan jellemez bennünket? És most olvasnám a 4.-től 9. terjedő verseket. Bujdostak a pusztában, a sivatagban. Lakóváros felé utat nem találtak. Éhesek és szomjasak voltak. Lelkük is elepett bennük. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, sanyarúságukból megmentette őket, és vezette őket egyenes útra, hogy lakóvároshoz juthassanak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, hogy megelégítette a szomjuhozó lelket, és az éhező lelket betöltötte jóval. És ez a rész, ha megnézitek, akinek látom a legtöbbeteknek ilyen általános standard bibliája van, ez vastagon is van szedve, mert újból és újból vissza fog térni ez a gondolat a Zsoltár további részeiben. Tehát hogy is szól rólunk? Bujdostak a pusztában, a sivatagban, lakóváros felé utat nem találtak. Vagyis azt mondja rólunk emberekről, hogy mi mindannyian keresünk valamit. Keressük az életünk értelmét, célját. És aki még ezt nem találta meg, az olyan, mint egy bujdosó. Olyan, mint aki menekül saját maga elől, menekül a világ elől, menekül egy csomó minden más elől, bezárja saját magát, és ott marad az ő félelmeivel, aggodalmaival. Ott van a maga alkott a barlangban, annak a sötétségében, és nem találja a kivezető utat. Nem talál védelmet, pedig védelmet keres, egészen addig, míg rá nem jön, hogy kinél van a megoldás. Bujdosik a pusztában, a sivatagban, és lakóváros felé utat nem talál. Itt ez a lakóváros, ez lehet nekünk egy mennyei cél, egy mennyei otthon, amire vágyunk, mennyei otthonom éden, békédre vágyom én, szól egy kedves énekünk. És amíg az idevezető utat nem találjuk, ilyen keresők vagyunk, mintha vakon bolyonganánk. Keressük a helyünket, de van, hogy sivár és puszta az életünk, és nem találjuk meg az élet igazi forrását. Ugye azt mondja a bűnről az ige, hogy ez olyan, mint egy céltévesztés. Vagyis elvesztettük a célunkat, elvesztettük az utat, és vissza kell találnunk. Vissza kell találnunk az örök élet forrásához, vissza kell találnunk Krisztushoz, hogy ne sivatagszerű üresség legyen a mi életünk. És ez a bűn, ez letérített bennünket a megfelelő útról, és eltérített Istentől, eltérített a céltól. és egyetlen út van, méghozzá Krisztus, aki által visszatalálhatunk a mennyei atyához. Nélküle keserves, nyomorúságos és üres az életünk. Egy vegetálás. Lelki éhség és lelki szomjúság gyötör bennünket, mint a sivatagban. Ilyenkor megfogalmazódhat bennünk a vágy egy új életre, amikor úgy érezzük, hogy szárazak vagyunk és kiszáradtunk, és nem tudjuk, hogy hol találunk enyhülést. Akkor megszülethet az a felkiáltás, hogy hol van a megoldás, kinél van a tiszta forrás, az a tiszta ital, amit ihatunk, az a tiszta kenyér, amit ehetünk. És Krisztus azt mondja magáról, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. És más helyen pedig, mint élő vízként mutatkozik be számunkra. Ha ez a lelki hiányérzetünk van, hogy hiányzik valaki, vagy most már fogalmazhatunk úgy valaki az életünkből, akkor itt van az élő kenyér, és az élő ige, és az élő ital, aki felajánlja magát a számunkra. És mindez hívőként is előfordulhat az életünkben. Nem csak akkor, amikor még csak keresgéljük az Isten felé vezető utat, hanem akkor is, amikor Krisztus nem él bennünk eléggé. Amikor minden más leköt, az élet gondjai, dolgai, amikor az egész napunk úgy telik el egy gyors pörgésben, ahogy ezt a világ diktálja, akkor is kiszáradhatunk ugyanígy. De a mennyei atya ugyanazzal a bátorítással szól hozzánk, hogy ő be tudja tölteni ezt a lelki éhségünket és a lelki szomjúságunkat Krisztussal. És hogy fogalmaz a Zsoltár író? Ez legyen a hálánk első forrása. Gondoljunk mindig arra, hogy nem vagyunk egyedül. Van valaki, aki meg tudja mutatni az utat a mennyei hazafelé, aki önmagát adja élő kenyérként, élő vízként, aki üdít, aki frissít, aki élettel tölt meg bennünket, és a földi vegetáció helyett egy valami egészen más minőségű életre hív el bennünket, aki megmutatja, hogy mi a célja az értelmünknek, és el is vezet oda. Mint hogyha a pusztán vagy a sivatagon keresztül lenne egy vezetőnk, aki megmutatja, hogy hol az oázis, és hol van a felüdülés, feltöltekezés helye. És egy más helyen egy ószövetségi ige úgy szól, hogy nem kenyér után való éhséget, és nem pohár után való szomjúságot ad az ember szívébe, hanem valami egészen más, a lelki szomjúságunkat akarja betölteni, egy új életre akar bennünket vinni, és ehhez teljes megelégedést fog nekünk adni. Ja, milyen rossz az, hogyha éhesek vagyunk, vagy szomjasak? Mi még nem is éltük meg azt, de nálam mondjuk régebb óta ifjak közül előfordulhat, hogy van olyan közöttetek is, aki az igazi éhséget kénytelen volt megtapasztalni, vagy az igazi szomjúságot, hogy ez milyen kínzó dolog lehet. És azt mondja a Szentírás, hogy amikor ilyet érzünk lelki értelemben, be tud tölteni bennünket a mi mennyei atyánk Jézus Krisztus által. Teljes megelégedést tud adni. Lehet, hogy pusztán megy át az utunk, lehet, hogy küzdelmeken, nehézségeken, de célhoz érhetünk vele. És ez kell, hogy az első dolog legyen, ami hálára indít bennünket. Aztán így folytatja tovább az ige a 10-től 16-ig terjedő versben. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetve nyomorúsággal és vassal, mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a felségesnek tanácsát megutálták. Ezért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal. Elestek, és nem volt segítségük. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadította őket, kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatta. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, hogy összetörte az érckapukat és a vajzárakat letördelte. Ugye az előző szakaszban beszélt a lelki szomjúságról, éhségről és a céltévesztésről, az útkeresésről, és arról, hogy szinte bujdosunk. Itt pedig sötétségről beszél. azt mondja, hogy Krisztus nélkül sötétségben tapogatózunk. Nem látunk tisztán. Elveszítjük a tisztánlátásunkat mindennel kapcsolatban. Éj sötétje vesz körül, mondja egy énekünk. Vagy egy ige, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. És azt hiszem, ebben egyetérthetünk, hogy ma ezt a világot éljük. Amikor minden sötétség borít. És nagy-nagy ellentétben van a technikai tudás és az információknak az özöne az erkölcsi mélységgel. És a kiúttalansággal. És mennyi ember szenved attól, hogy nem tudja, hogy mit évő legyen, mert minden olyan bizonytalan, és minden olyan kérdéses, egy nagy labirintus, egy káosz van a fejekben, hogy de most akkor hogyan tovább az életem, és kinek higgyek, és miben higgyek, és mi az igaz? És azt mondja a Szentírás, hogy ilyen sötétségben vagyunk mindnyájan, mert a sátán tudatosan elhomályosítja a mi látásunkat, és azt akarja, hogy ne lássuk Krisztust, és ne lássuk az utat a fény felé. Eltereli a figyelmünket, eltereli a gondolatainkat, mindenfélével leköti. Csak ne Krisztusról gondolkodjunk. Az érdeklődési körünket is befolyásolja. Megkötöz rossz szokásokkal. Mindannyiunknak vannak rossz megrögzött szokásai, erről is beszélgettünk. Szenvedélyekkel, függőségekkel, és itt nem csak azokra kell gondolni, akik szenvedélybetegségekben küzdenek. Mindannyiunknak, ha magunkban nézünk, megvannak a magunk kötelékei. És azt mondja, hogy ilyen kötelékekkel kötöz meg bennünket, nap mint nap. Saját magunk fogjai vagyunk. És ezt kell, hogy felismerjünk, de nem látjuk, míg nem látjuk Krisztust. Kötnek kapcsolataink, vannak, akiket ez köt, vannak, akiket a napi szokásai, rutinjai, másokat a munkája köti le. Lekötik mindegy, hogy hogyan az időnket, csak ne érjünk rá Krisztussal foglalkozni. Ne érjünk rá arra, hogy megpihenjünk az ő lábainál, feltöltekezzünk, megelégedjünk, és nem akarja, hogy megálljunk és békességünk legyen. És mit mond az ige? Azt mondja, hogy ilyenkor a magunk feje után megyünk, és egy olyan súlyos kijelentést tesz, hogy a halál árnyéka vesz bennünket körül. És nem is olyan túlzó ez a mondat. Ma vezető halálokok között szerepel a statisztikák szerint a stressz okozta idegkimerültség, idegösszeroppanás, a stroke, az infarktus, és még sorolhatnánk. Gyógyszerfüggések, cukorbetegség, és minden, ami ezekből fakad, ebből az életmódból, amiben mi élünk, valóban a halál árnyékát érezhetjük, akár magunkon is. De azt mondja, hogy nem késő hozzá fohászkodni, hogy állítson meg a lejtőn, ami lefelé visz bennünket a halál völgye felé. Amikor érezzük az élet szorítását, amikor érc kapukkal, ugye így fejezik, érc kapukkal zárjuk el magunkat. Krisztus hiába fog zörgetni, ha mi vaskapukat és vasláncokat szerelünk fel. Nem fogjuk meghallani, és nem fogjuk kinyitni. Nem tudjuk kinyitni ezeket az érc kapukat. Amikor így elzárjuk magunkat tőle, hiába zörget, nem nyitjuk meg a szívünk ajtaját, akkor nem tud segíteni. Csak egyetlen esetben. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. És itt van ez a de. Van megoldás. Egyetlen megoldás, ha megalázzuk magunkat, felismerjük, hogy szükségünk van rá, és tőle kérjük, hogy mentsen meg saját magunktól, és segítsen bennünket arra, hogy ő vegye le rólunk a láncainkat, és ő nyissa meg ezeket a kapukat, amivel mi elzártuk magunkat. Van, hogy úgy kell, hogy belenyúljon az életünkbe, ami fáj. Lehet, hogy egy betegség, lehet, hogy más dologgal. Próbál megállítani, és próbál visszavezetni a helyes útra bennünket. Ugye van egy ilyen szép ige is, hogy ágyba fektetem, és szívére beszélek. A szívünkre akar beszélni. Nem mindenkit fektet ágyba, nem mindenkit így, de mindenképpen a szívünkre akar beszélni, finoman, szeretettel, gyöngéden, úgy, hogy az a mi életünkben változást hozzon. Mert ő fel tud szabadítani. hogy lélegzethez juthassunk, és lélegezzünk, és éljünk. És azt mondja, hogy legyen ez a hálánk második oka, mert ő a világ világossága. Ő mutat nekünk világosságot, és ő általa mehetünk az Atyához. És azt mondja, hogy a nehézségeket arra használja, hogy erősítsen bennünket, és a lelkiekben növeljen, és edzen bennünket. Nem bántásként, nem azért, mert gyönyörködne benne, nem azért, mert ezt szeretné, hanem azt szeretné, hogyha kikerülnénk a barlangjainkból, a sivatagunkból, a köteleinkből megszabadulnánk, a láncainkat levethetnénk, és az elzárt kapukat megnyitnánk neki, és az igaz útra és az örök élet felé vezető ösvényre rátalálnánk. És mi feltehetjük a kérdést, hogy miért ér bennünket ennyi baj ezen az úton, a mi életutunkon. És választ kapunk erre is a 17-től 22-ig terjedő versekben. A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért és az ő hamisságukért nyomorgattatnak. Minden étket utált az ő lelkük, és a halál kapujához közelgettek. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadította őket, kibocsátotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért, és áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel. És itt mondanék nektek más fordítást is, megmentette azokat, akik ostobán Isten ellen lázadtak, és bűneik miatt szenvedtek. Így fordítja egy újabb fordítás az első mondatot, illetve, hogy kibocsátotta az ő szavát, parancsolt. Itt ezt használja, és az örvendezéssel ott pedig öröm éneket használ ezt a kifejezést. Vagyis mindannyian nélküle, akármilyen nehéz is bevallani, ostobán viselkedünk, balgatag módon, szegülünk ellene az ő akaratának. Egy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Mi sem ismerhetjük, magunkat sem. Nem, sokszor úgy rájövünk, hogy fú, ez is én vagyok, még ez is lakik bennem, még ilyen is tudok lenni egy-egy helyzetben. Magunk sem tudjuk, hogy mi minden van még bennünk. Sokszor, ha nehéz is bevallani, de hamisak az érzéseink, hamisak a gondolataink, hamisak az indítékaink, a vágyaink, amik még magunkat is becsapják. Ugye én magamon is tapasztaltam azt, hogy még az imádságom is van, hogy hamis. Elkezdek imádkozni, és rájövök, hogy ezek kegyes szavak, amiket elmondok, de hol van belőle az őszinteség? És akkor újból neki kezdek, és azt mondom, hogy most újból és előről és őszintén. És azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül, talán ti is tapasztaltátok ezt, hogy mintha meg akarnánk felelni, mintha nagyon jó hívők akarnánk lenni, és nem merjük esetleg őszintén megvallani a Jóisten előtt, hogy mik vannak bennünk, és milyen gondolatok és érzések, pedig ő erre vár. Azt mondja, akkor tud segíteni, ha őszinték vagyunk hozzá, magunkhoz és egymáshoz is. Ha nem család a mi szívünk, ha nem vagyunk képmutatóak, ha nem úgy csinálunk, mintha, akkor tud csak Isten lelke bölcsességet adni nekünk. És ugye azt mondja, hogy ez az út, amin járunk, ez a gonoszság útja tud lenni, mert letértünk a keskeny ösvényről. És sokszor van, hogy kompromisszumokat kötünk. És ez megnyilvánul abban, hogy hogyan beszélünk, hogyan viselkedünk, hogyan öltözködünk, hogyan gondolkodunk, vagy bármi az élet bármilyen területén, hogy mennyire kötöttünk szövetséget a világgal. Mert nehogy megszóljanak minket, mit fognak hozzá szólni, mi van, ha kivetnek bennünket maguk közül, mi van, ha bántanak minket ezért, van elég bajunk így is az életben, nem kell még az is, hogy ők is bántsanak, úgy ellavírozgatunk. Amikor így azonosulunk, akkor már a gonosz területére tévedünk. Itt már nem tud Jézus a szemeivel tanácsolni. Itt már erősebb eszközökhez kell, hogy nyúljon, mert a magunk feje után megyünk, és az öt törvényei, hogy szól, megutáljuk, vagyis az nehezeknek érezzük azokat. Nem kérünk belőle, vagy a saját szánkíze szerint alakítjuk. Akár egy-egy igét megpróbálunk úgy forgatni, hogy ezt úgy értsük, hogy nekünk kényelmes legyen, és kellemes legyen. És közben áldást kérünk a saját terveinkre, azt gondolva, hogy majd ő adja az áldását rá. Vagyis az egész testünk, lelkünk, gondolkodásmódunk, érzésvilágunk fertőzött, és beteg lesz. És ilyenkor kell felkiáltanunk, hogy de szorultságukban az Úrhoz kiáltottak. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg a halálnak testéből. Pedig ha ő ezt elmondta, akkor hol vagyok én, mondom magamról, hogy ezt ne mondanám el. Hagyjuk, hogyha kell, sebezzen meg, de ő be is fog kötözni. Hogy kiválja azt, amit ki kell válni az életünkből, mint egy jó sebész, hogy a többi épp maradjon. Mert ő a nagy orvosunk, és nem csak a testünket, a szívünket is meg tudja gyógyítani. Hozzátérve egészséges szemlélettel, egészséges lelkülettel tudjuk élni a hétköznapjainkat. És hogy szól, kibocsátotta az ő szavát, vagyis parancsolt, neki a szava is elég, hogy gyógyulást hozzon, és megmenekülést hozzon. Mert teremtő hatalma van, erről is beszélgettünk ma, újjáteremtő hatalma. Az ő szavában erő van, meg tud tisztítani. És azt mondja, hogy képes arra, hogy a magunk ásta veremből kiszabadítson bennünket, és kialakítsa bennünk Krisztus jellemét, és ezért is adjunk hálát. Ez a hálánk harmadik forrása lehet már. Vezet bennünket, megelégít bennünket, megszabadít a megkötözöttségeinkből, és meggyógyít bennünket, és visszavezet önmagához. És mit tesz még hozzá? Az előzőekben még ilyet nem tett. Most hozzáteszi, áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel. Vagyis azt mondja, hogy ne álljunk meg itt, hogy ennek nagyon örülünk, hanem mi a hálánk áldozata? A hála áldozatunk az nem más, mint a mi szívünk odaáldozása. Vagyis adjuk oda neki, és mondjuk neki azt, hogy tegye vele, amit jónak lát, és ő formálja, és ő alakítsa, és ő uralja a mi szívünket. És utána mondjuk el másoknak, örvendezéssel. Adjuk tovább a jó hírt, legyünk örömteli keresztények, mint akiknek már ennyi mindenért van okuk a hálára. Akkor ezt ne szégyeljük, hanem mutassuk meg másoknak is. És végül, miről szól a Zsoltárnak a következő szakasza, még nem befejezésül, de mint egy újabb hála kifejezés. 23-tól 32-ig terjedő, kicsit hosszabb szakaszt olvasom. Akik hajókon tengerre szálltak, és a nagy vizeken kalmárkodtak, azok látták az Úrnak dolgait, és az ő csodáit a mélységben. Szólott ugyanis, és szélvész támasztott, amely felduzzasztotta a habokat. Az égig emelkedtek, a fenékig süllyedtek, lelkük elolvadt az ínségben. Szédülnek, és tántorognak, mint a részeg, és minden bölcsességük vagy hajózó tudásuk semmit sem segített. De az Úrhoz kiáltottak az ő szorultságukban és sanyarúságukból, kivezette őket, megállította a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok. És örültek, hogy lecsillapodtak, és vezérelte őket az ő kívánságuknak partjára. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. És magasztalják fel őt, amikor az népek összegyűlnek, és dicsérjék a nép vezetői előtt. Ebben a szakaszban arról szól a Zsoltáríró, hogy olyan az életünk, mint egy tengeri hajóút. Mintha tengerre szállnánk. Ott van előttünk, biztosan minnyájunk előtt egy óceánjáró hajóképe, ahol all inclusive ellátás, nagyon-nagyon remekül felszerelt minden, rábízzuk magunkat a kormányosra, előttünk a kék ég, kék tenger, el szeretnénk jutni a mi végcélunkhoz, de egyelőre azt még nem látjuk, csak azt, hogy rábízhatjuk a kormányos kezére magunkat. És aztán jönnek a hullámok, és egyre nagyobb hullámok, és jönnek a viharok a mi életünkbe. És valahogy mi is így vagyunk, és akkor elkezdünk félni, és elkezdünk aggódni. És akkor már nem annyira jó az a hajóút. És akkor már nem azt látjuk, hogy kék az ég, és hova szeretnénk menni, hanem csak a sötét felhőket, és a hullámokat, és azt, hogy nem látjuk a partot. És valahogy így van a mi életünk is. Kényelmes a magunk alkotta biztonságban haladni előre. Megteremtettük magunknak, amit kellett, és szépen éljük a mi hétköznapi életünket. Elindultunk, de nem látjuk a partot, nem tudjuk, mi vár ránk. És amikor azt gondoljuk, hogy a kényelmes magunk alkotta biztonságban haladunk előre, akkor rájövünk, hogy ez törékeny. Törékeny az egészségünk, törékeny az anyagi biztonságunk, törékeny az, hogy lesz-e házunk, vagy nem lesz házunk, a munkánk, az egzisztenciánk, és minden más. És hamar becsapnak az életünkbe az élet viharai és hullámai, és viharok dúlnak benne. Érzelmi szinten is. Konfliktusok, válás, válságok, elbocsátás, egy betegség, egy konfliktus helyzet, egy bankcsőd, egy váratlan kiadás, tragédia képében is sorolhatnánk, hogy minek a képében. Mindenkinek másként. És van, hogy úgy érezzük, hogy elmerülünk és elsüllyedünk. Mert az köti le az energiáinkat, amit erre fordítottunk. Hogy teremtsük meg a magunk biztonságát itt a Földön. Hogyan szerezzünk pénzt, hogyan legyen házunk, hogyan legyen meg mindenünk itt a Földön. Be akarjuk biztosítani magunkat. És azt mondja az ige, hogy áldás csak Istentől jöhet. Ne magunktól várjuk, és a magunk erejére támaszkodjunk, hanem ő rá. És amikor úgy érezzük, hogy végleg elsüllyed életünk hajója, akkor jönnek a félelmek, a csüggedés, az aggodalmak, és ezek vesznek bennünket körül, és akkor elkezdünk emberi módszerekkel okoskodni, és megpróbálunk kijönni ebből a helyzetből. Ugye egy-egy ilyen szituációban is, a valós életben is a tengeren mindent megpróbálnak emberileg nézve a legénység tagjai. És mi is valahogy így vagyunk, hogy először elkezdünk rúgkapálni, és elkezdjük a saját módszereinket használni. Mindaddig, míg meg nem látjuk az Úr csoda dolgait. És ezek is arra kell, hogy tanítsanak bennünket, amikor zakatolnak a gondolataink, és nem tudunk józanul ítélni. Ugye azt mondja, hogy minden bölcsességük odaveszett, hajózási tudásuk mit sem ért, hogy a védelmet egyedül Krisztusban találjuk. És ez egy újabb hálaforrás lehet, hogy az igazi kormány kereket az ő kezébe kell, hogy adjuk. És ha az ő kezébe adjuk, akkor biztonságban élünk partot. Egyrészt. Másrészt a védelmet tőle fogjuk megkapni, és Krisztustól remélhessük. És azt arra hívja fel a figyelmünket a Zsoltár író, hogy ne akkor keressük meg őt, amikor már semmi más nem segít, hanem először keressük meg őt, és először kérjük az ő tanácsát és segítségét és kiutat, és azonnal tegyük az ő kezébe a gondunkat. És ez nem biztos, hogy azt fogja jelenteni, hogy azonnal megoldódik minden gondunk és problémánk. Lehet, hogy benne maradunk. De belső békességet és nyugalmat fog adni a külső körülmények ellenére. Hogy ne attól függjünk, mi van körülöttünk, hanem belül tudjon nyugalmunk lenni a nehéz helyzetben is. Bár a pusztán átvezet, áll de szent kezet, mondja egy kedves gyerekének. Igen, lehet, hogy pusztán, sivatagon, tengeren vezet át, ahol szárazság van, ahol úttalanság van, ahol viharok dúlnak, de ő neki ott van a védelmező keze, és a szemünket újból a célra irányítja, és a menny felé vezet, és elvezet a kívánságunk partjára. És ugye a mi kívánságunk partja az örök mennyei haza, ahova mindnyájan vágyunk. Ha nem vágynánk, nem lennénk itt. Ugye meg is fogalmazta Ilonka ezt, hogy már nagyon várja ezt a pillanatot. Ez is indítson hálára, és ösztökéljen arra, hogy dicsérjük őt mindenkor, mindenhol, életünk minden területén. Mert ő a mélységből is ki tud emelni, és csodákat tud tenni a mi életünkben. Nekünk most a héten különös tapasztalatunk volt erre, hogy olyan csodát tett a családunk életében, amire azt mondták, hogy a hozzáértők, hogy hihetetlen és lehetetlen. Majd személyes beszélgetésben esetleg elmesélem. Hogy valóban így van, hogy az ő kezében van csak biztonságban az életünk. Ezt pedig mit mond? Magasztaljátok fel őt, és mikor a népek összegyűlnek, és dicsérjék őt a nép vezetői előtt is. Vagyis ne féljünk mindenki előtt ezt megvallani. Megmutatja a hatalmát és a csodálatos vezetését mindnyájunk életében, és ezt merjük továbbadni, és bátorítani ezzel, és a másoknak a hitét is erősíteni, akinek még nincs, vagy még gyenge, mert még nincsenek olyan tapasztalatai, hogy bízzon az Isten vezetésében. Vagy beszéljünk vele szerzett személyes tapasztalatainkról, ez hiteles lesz, és ez fog igazán másokat is hozzávezetni. Ne idelentre rendezkedjünk be. Ugye Máté evangéliumában szól arról az Úr Jézus, hogy keressük az Isten országát mindenek felett és mindenek előtt, és a mennyei kincseket, ne pedig földi kincseket keressünk. És ezért méltó a dicséretünkre a szerető mennyei atyánk. És végül most kihagyok egy hosszabb szakaszt, a 41-től 43-ig terjedő befejező szakaszt szeretném olvasni, és a befejező gondolatokat. De felemelte a nyomorultat az ínségből, és hasonlóvá tette nemzetségeket a júnyájhoz, vagy családjaikat megsokasította. Látják az igazak, és örvendeznek, és minden gonoszság megtartóztatja az ő száját. Aki bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét, vagy jóságát, és hűséges szeretetét, ugye, ahogy elindultunk, innen indultunk. Az ő hűséges szeretetétől és kegyelmétől. És azt mondja, mint egy koronaként, hogy hálát adhatunk, mert még a gonosz is el kell, hogy némuljon ezelőtt. Ő felemel, hordoz, vezet, gyógyít, megelégít bennünket, megszabadít. Ezek mind-mind külön-külön is milyen nagy dolgok, de hát így együtt egy csokorban aztán még inkább. Ez adjon nekünk erőt, ez adjon nekünk bátorítást, reménységet, örömet a mi hitéletünkbe. Ezzel szemben nincs a gonosznak hatalma. Legyőzött ellenség. Ezzel szemben nem tud felettünk uralkodni. Hiába fenyegetőzik, hiába csábít, hiába támad, hiába kísért. Ezzel szemben nincsen fegyverzete, mert ott van nekünk Krisztus, aki felmutatja az ő átszegzett kezeit, és azt mondja az enyém, nem közelíthetsz hozzá. Bölcsé tesz bennünket, megtanít azon az úton járni, ami hozzávezet. És ezért éljen bennünk mindenkor a hála, és én ezt kívánom szívemből, hogy tapasztaljuk meg, hogy mennyire végtelenül szerető Istenünk van, és ő vezessen bennünket a mennyei hazafelé, és ő adjon nekünk örömet, bátorságot, reménységet a mi hitéletünkbe, hogy ezt majd tovább tudjuk adni a körülöttünk élőknek az ő kegyelméből. Amen.
Amen.
Nagyon szépen köszönjük nagyon ezt a gyönyörű ige hirdetést, aminek a végére a 33-as számú éneket választottad, így ezt keressük, a 33-as számú énekkel zárjuk az Isten tiszteletet délelőtt. 5 versszakos az ének, az első 3-at fogjuk énekelni, majd imádság után fogjuk a 4. és 5. versszakot, tehát a 33-as számú éneket.
Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt szent szárnyon hordozott vezére van. őt, mert olyan szépen megalkotott téged. Elkísérő utadon tőle van testi épséged. Sok baj között előtt volt és örömöd, szárnyába takarva védett.
Drága mennyei jó atyánk, nagyon hálás a mi szívünk ezért a Zsoltárért. Köszönjük, hogy bemutatja számunkra, hogy te milyen végtelen, hűséges szeretettel viseltetsz irántunk, hogy mennyi kegyelemmel és áldással van tele a mi életünk, amit mi sokszor föl sem fedezünk. Köszönjük, hogy te megmutatod az utat Krisztus által és a Szentlélek vezetése által te hozzád, és hogy te azt szeretnéd, hogy veled együtt örvendezzünk majd az örök életben, egy megújult örök életben. Köszönjük, hogy ehhez minden segítséget megadsz nekünk, hogy bár itt a földön nehézségek között vagyunk, de te utat mutatsz, értelmet adsz az életünknek, célt adsz neki. Köszönjük, hogy te megelégítesz bennünket, amikor üresnek érezzük magunkat, amikor úgy érezzük, hogy egyedül vagyunk és eltévedtünk, amikor félelmek és csüggedés és aggodalom van bennünk. Köszönjük, hogy te bátorítasz, reménységgel töltesz el bennünket. Köszönjük, hogy te gyógyítgatod a mi sebzett lelkünket, hogy te megengeded az életünkben mindazt, ami bekövetkezik azért, hogy megóvjál, megvédjél, és magadhoz vezessél bennünket. Köszönjük azt, hogy amikor viharok dúlnak a mi életünkbe, a te kezedben biztos a kormányzás, és hozzád mindenkor fordulhatunk, és megláthatjuk a te csodadolgaidat a mi életünkben. Köszönjük, hogy annyi tapasztalatot szerezhettünk már veled, és akik még kevesebbet, hogy azokat is bátorítod arra, hogy tekintsenek vissza, és tekintsenek ugyanakkor előre, te feléd. Köszönjük azt, hogy te végtelenül szeretsz bennünket, és szeretnénk, hogyha ennek az öröme járná át a mi szívünket és a mi életünket, és ez világítana mindazok felé, akik körülöttünk vannak. Olyan sok a szenvedő ember, akik kétségbe esettek, akik sötétben tapogatóznak, akik megkötözöttek, akik vasláncokkal vannak megverve és lebirincselve, akik maguk alkotta barlangokban, sötétségben vannak, akár még talán a mi életünkre is időnként ez jellemző. Kérünk, hozz ki bennünket is és őket is ebből. Vezess az igazság ösvényein, és te vezess magadhoz. Segíts, hogy mindig nálad keressük legelőször az életünk megoldásait. Kérünk, hogy segítsél meg bennünket, hogy legyen hitünk, ami kicsiny hitünket erősítsed. Köszönjük, hogy te ezt megadod nekünk, és köszönjük, hogy sokkal-sokkal többet teszel, mint amit mi látnánk így előre a mi életünkbe, de visszatekintve csak hálát és köszönetet mondhatunk te néked. Kérünk, hogy áld meg ezt a kedves kis közösséget, légy velük, őrizd meg őket a hétköznapjaikban is. Add, hogy a Zsoltár szavai ott legyenek minnyájunk fülében, szívében, hogy amikor nehéz, akkor is hálát adhatunk neked, és fordulhatunk hozzád segítségért. Segítsd meg őket a nemes szolgálatukban, ami még ma is előttük áll, és majd a hétköznapokban is, amikor téged kívánnak bemutatni embertársaiknak, akik körülöttük élnek. Kérünk, hogy őrizd meg az ő életüket és minnyájunkét. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és megáldod felettébb a mi életünket. A te kegyelmed által. Amen.
Amen. Amen.
És akkor befejezésül a 4.-5. verszak.
Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet, jóságos lelkevezet, és hitet tőle, mit várhat. Áldjad az Úr nevét, őt áldjad, vágyom minden én bennem. Őt áldjad lelkem, és róla tégy hit vallam.